hallgassuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szent Háromság Isten, valóban dicsérettel és imádattal jövünk most eléd, és köszönjük meg neked azt, aki te vagy, és magasztalunk téged mindazért, amit elvégzel ebben a világban, és ezen belül is a mi személyes életünkben is. Hálát adunk neked, Atya Isten, hogy könyörültél rajtunk, hogy szeretsz minket, és elküldted a te fiadat, az Úr Jézust, Jézus Krisztusunk. Hálát adunk neked, hogy elvégezted a megváltás művét, és dicsőségesen feltámadtál a halálból. Köszönjük, hogy utat biztosítasz nekünk az Atyához. És Szentlélek Isten, dicsérünk téged is, hogy munkálkodsz a mi életünkben, a mi szívünkben, és kérjük is, hogy légy jelen ezen az esti alkalmon is. Te ad megértenünk a te szabadat, Bibliát, és te ad, hogy az elhangzott igék valóban életté, cselekedetekké váljanak az életünkben. Köszönjük, felséges Istenünk, hogy meghallgatsz a te nagy neved dicsőségét. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek szent igét, amelynek alapján ma este bizonyságot szeretnék tenni közöttetek. Úgy, amint az írva található Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelében, a rómabeliekhez írt levél 8. részében, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszban eképpen. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelt itt halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Ezért testvéreim, adósok vagyunk. De nem a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Kedves testvérek, újra összegyűltünk ünnepelni pünkösd alkalmával. Azonban, ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy tulajdonképpen mit is ünnepünk ilyenkor, akkor lehet, hogy könnyen bajban találnánk magunkat. Ha esetleg neked szegezné valamelyik ismerősöd vagy rokonod a kérdést, hogy mit jelent neked személyesen a pünköst, akkor nem biztos, hogy nagyon gördülékenyen tudnánk válaszolni. Rendben van, hogy egy régi jeruzsálemi eseményre emlékezünk ilyenkor, de tényleg mitől lesz a pünköst ünnepé az én számomra? Azt kell erre válaszolnom, hogy ugyanattól, amitől az összes többi ünnep is személyes ünnepé válik, mégpedig attól, hogy ha személyesen élem át azt, amiről az ünnep szól. Pünkösd a keresztjének ünnepe. Sőt, azt mondom, hogy pünkösd csak a keresztjének ünnepe, mert igazán csak a hívő keresztjének értik az értelmét. Nézzétek csak majd a körülöttetek élő, hitetlen embereket, de akár az istenfélő emberekre is nézhettek, családtagokra, szomszédokra, barátokra, munkatársokra. A legtöbb ember egyáltalán nem érti, hogy miről szól ez az ünnep. Jól mutatja ezt az is, hogy míg a kereszténység többi nagy ünnepére a világ ráhúzott valamit, ami szerinte ünnepé teszi ezeket az alkalmakat, mint például a karácsonyra ráhúzzák, hogy a szeretet ünnepe, húsvétkor ugye jön a nyúl. Tehát amikor a pünkösthöz éltek, akkor kicsit olyan érzésem van, hogy mintha ebben kudarcot vallottak volna, erre nem tudtak mit kitalálni, mert egészen egyszerűen nem is értik, hogy miről szól ez az egész. Pünkösd ünnepe ugyanis az életről szól, de nem csak úgy általában az életről, hanem a keresztjén életről. A nagybetűs igazi kereszténységről. Arról, amit egyedül csak a Krisztus követők értenek, érthetnek, és következésképpen csak ők értékelhetik igazán. Tudniillik, csak a Krisztus követő ember számára jelent az bármit is, hogy a Szentlélek Isten kapcsolatot teremt a mennyben lévő Jézus Krisztus és a Földön élő népe, egyháza, gyülekezete, hívei között. És ezt a kapcsolatot a Szentlélek fenntartja és elmélyíti, hát ez a világ többi emberét rendkívül nem érdekli, hanem teljesen hidegen hagyja. A keresztény hit, ugye a karácsonykor testé lett Istenen, Jézus Krisztuson nyugszik, aki húsvétkor meghalt és feltámadt a halálból. Egy pünkösd az az alkalom, amikor keresztjének hálát adnak azért a munkáért, amit a Szentlélek Isten elvégez a szívükben, az életükben. És a pünkösd akkor válik a te számodra is igazán személyes ünnepé, hogyha a te hitted is a Biblia Krisztusán nyugszik. És akkor tudsz igazán örülni a Szentlélek eljövetelének, ha már próbáltad a Krisztussal való közösséget, ha próbáltál már neki engedelmesen élni a mindennapjaidban, még akkor is, hogyha el is buktál ebben. Mai igénk erről a keresztény életről beszél. A hívő emberben munkálkodó lélekről és az ő munkájáról, ami nem tagadja, hogy akit harcokból, bukásokból, máskor győzelmekből áll, és olyan előrelépésekből, amik igazából úgy visznek előre, hogy közben hátra visznek. Hát nézzük most meg, hogy mit is tanít nekünk ezekről a római levél felolvasott szakasza. Figyeljük csak meg először, hogy kiről is van itt szó. Ezt olvassuk, ti azonban nem test szerint élnek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát lélekről, Isten lelkéről, Krisztus lelkéről beszél a felolvasott ige. Azonban nem három különböző lélekről van itt szó, hanem csupán arról, hogy az apostol teljesen szabadon felváltva használja ezeket a fogalmakat, akár egymással felcserélve is, rokon értelmű kifejezésekként. A lélek, vagy Isten lelke, vagy Krisztus lelke fogalmak mind ugyanarra a személyre utalnak. Arra, akit az egyházi köznyelben Szentlélekként ismerünk. Ugye Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye, az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen örök Isten. Ez nem azt jelenti, hogy össze kellene tévesztenünk az Atyával, vagy a Fiúval, hanem inkább azt hivatott kiemelni, hogy a Szent Háromság Isten személyei osztoznak az egy isteni lényekben és akaratban, következésképpen elválaszthatatlanok. Ezért van az sokszor, hogy amit az Atya tesz, azt a Fiún keresztül teszi, és amit a Fiú tesz, azt a Lelken keresztül teszi. Ezt láthatjuk ebben a rövid szakaszban is, hogy ahol az egyikük jelen van, ott a másikuk is valamilyen módon ott van. És itt ebben, akár csak a legelső versében a felolvasott igének is, így ragyog fel a Szent Háromság Isten csodálatos személye, ahogy énekeltük is ebben az előbb énekelt énekben. Azonban nem csak egy létező személyről van itt szó, hanem egy munkálkodó személyről. Hát ahogy az Atya Isten teremtette és fenntartja ezt a világot, és ahogy a Fiú Isten elvégezte a megváltás művét, és most is esetezik az övéért a mennyben, úgy a Szentlélek Isten is végzi a maga munkáját. Az ő munkája sok manapság népszerű nézettel ellentétben elsősorban nem betegek csodálatos gyógyításában, vagy a nyelveken szólásban valósul ma meg, bár nem tagadjuk azt sem, hogy Istennek van hatalma betegeket csodálatosan meggyógyítani, de a lélek hatalma és munkája ma leginkább abban nyilvánul meg, hogy a hívőket az igény keresztül Krisztusban és az ő jótéteményeiben részesíti. Őket az igével vigasztalja, és az igén keresztül örökre velük van. Krisztus az, aki a halálával és feltámadásával megigazít, és a Szentlélek az, aki a szívben végzett titokzatos munkájával, az ige szavainak a segítségével a Krisztussal való kapcsolatunkat kiépíti, és az általa megszerzett igazságról meggyőz minket, majd ezt az igazságot, ami életünk mozgatórugójává is teszi. Tehát először elvégzi azt bennünk, hogy higgyünk Krisztusban, mint személyes megváltónkban, majd utána azt, hogy ezért hálából a az ő akaratához szabjuk az életünket, azaz, ahogy olvastuk is, ne a test szerint éljünk, hanem a lélek szerint. De kikben is végzi el a Szentlélek ezt a munkát? Azokban, akikben úgymond benne van, vagy ahogy olvastuk is, benne lakik. Ez nem azt jelenti, hogy a Szentlélek fizikálisan is bennem lenne valahol, a fejemben, vagy a szívemben, már vannak olyan elképzelések, hogy a csecsemőn mérítben lakik a Szentlélek, hanem ez azt jelenti, hogy a hívő ember életét Isten kormányozza az embernek adott lelke által. Hogyan kerül ez belém a Szentlélek? Ez nagyon egyszerű. Nekünk már nem kell kettő slangnyelvet látnunk, és nem hallunk zúgó szelet sem, ahogy az első tanítványok, és nem kell semmilyen ilyen csodálatos eseménynek bekövetkeznie, bár maga ez tényleg egy csoda, de közben nagyon egyszerű, mert abban a pillanatban, ahogy elhiszed, hogy Krisztus érted és helyetted halt meg a Golgotán, abban a pillanatban kapott a Szentlélek ajándékát. Péter is így prédikált az első, a pükkösdi prédikáció alkalmában, térjetek meg és higgyetek az Úr Jézus Krisztusban, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Hogyha esetleg kétség merül föl benned, hogy vajon te bírsz-e a Szentlélekkel, akkor tulajdonképpen csak azt kell megvizsgálnod, hogy hiszel-e Jézus Krisztusban. És ha hiszel benne, mint személyes szabadítottban, akkor hidd, hogy a Szentlélek is jelen van az életedben. Ha nem hiszel Krisztusban, akkor hidd benne, és kapod a Szentlélek ajándékát is. De hogyan is munkálkodik Isten lelke az életünkben? Talán valami titokzatos módon sugal megérzéseket? Vagy álomban jelent ki dolgokat? Esetleg hangokat hallunk magunkban? Nem testvérek, a lélek munkája, bár titokzatos, mégsem ilyen misztérikus és csodás eseményeken, vagy valami keleti meditáció keresztül történik, hanem az igény keresztül. Testvérek, jól vésétek a szívetekbe, hogy Isten lelke sohasem az igétől független munkálkodik, hanem az igen szavaiban. Isten ugyanis nem véletlenül jelenti ki magát a Szentírásban, hanem azért, hogy az ő szilárd szava által állandó és minden átható hatással legyen az egész életünkre, a családi életünktől elkezdve a munkavégzésünkön át, egészen a leghétköznapi teendőink legapróbb részletéig. És azt az ember, akit Isten lelke az ige által kormányoz, azt a Biblia lelki embernek nevezi. Ha ilyen lelki emberek szeretnénk lenni, akkor nem az a megoldás, hogy nagyon sokat meditálunk, esetleg jogázunk, vagy ilyesmi, hanem az, hogy olvassuk a Bibliánkat, és engedelmeskedünk neki. Kicsoda lesz lelki ember? Az, akinek az életében megvalósult Isten akarata. Isten lelkét, Krisztus lelkét akkor kezdi birtokolni valaki, amikor hinni kezd Krisztusban. És ez a lélek birtoklása akkor válik nyilvánvalóvá önmagunk és mások számára is, amikor elkezdem Krisztus akaratához, Krisztus szavához szabni az életemet. Azaz engedelmeskedem. Ahhoz pedig, hogy ezt a kicsinyét mindennapi harcaimban, vagy az élet nagy szélsőségei között is véghez tudjam vinni, ehhez a Szentlélek Isten munkája bennem az akaratot és a képességet is. Mindenre testvérek, minden keresztjének rendkívül nagy szüksége van, mert alapvetően bennünk nem a Szentlélek lakik, hanem a bűn. Amikor megszületünk, nem lelki emberként jövünk erre a világra, de még csak nem is üresen. A bűn az, amivel tele vagyunk, ez jön, ez árad ki a tetteinken, a beszédünkön keresztül, a szívünkből. A Biblia ezt a bűnös életet nevezi test szerinti életnek. Testinek születünk. Ádámi bűne óta minden ember születésétől fogva halál pillanatáig test szerinti él, ha nem az Isten lelke uralkodik bennem. Test szerinti élet alatt nem kell valami olyan különleges dologra gondolnunk, ez csupán annyit jelent, hogy az ember a vele született természettel él, és a később ebből fakadóan is kialakuló bűnökkel, mint például az önzéssel, haraggal, vagy gyűlölettel, lázad Isten ellen. Testvérek, mi sem jóban születünk. ti sem, én sem. Nagyon jól mutatja ezt az is, hogy senkinek nem kell tanítani, hogy hogyan legyen rossz. A legkisebb gyerek is magától tudja, hogy hogyan legyen rossz. De az persze nagyon nehéz megtanítani neki, hogy hogyan legyen jó, és nem is nagyon hajlandunk rá, de hát ez nekünk is annyira megy a bűn, hogy nem tudunk magunktól mások lenni, nem tudunk megszabadulni a bűneinktől, nem tudunk megszabadulni a bűneink következményeinktől. És ezért van mindennél nagyobb szükségünk a megváltó Jézus Krisztusra, aki a kereszten kiontott vérével képes minket is kimosni a bűneinktől. És ezért van még szükségünk a Szentlélek Istenre is, aki az ige által először hitet munkál bennünk, hogy ezt elhiggyük, és az igén keresztül megtanít arra, hogy hogyan harcoljunk a test szerinti élet ellen, és hogyan legyünk engedelmesek Istennek. Isten lelkének a munkájának azonban következményei vannak. Hát ő egy ilyen személy, hogy ha valamit csinál, akkor annak eredménye is van. Így szól a 10. és 11. vers, ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelked, aki bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Testvérek, itt az ige hozzátok beszél, hozzátok, akik hisztek Krisztusban, hozzátok, akikben Krisztus van, méghozzá azért, mert amit mondani készül, az csak a hívők érthetik meg igazán. Ugyanis itt az embernek arról a kettős állapotáról beszél az ige, amit csak a hívők ismernek. De ők nagyon is jól tudnélik, hogy bár megtértek, bár már hittek Jézus Krisztusban, és átadták neki az életüket, mégis vannak olyan tetteik, olyan gondolataik, olyan vágyaik, amik nem tetszenek Istennek. Régiek úgy mondták ezt latinul, hogy simul justus et peccator. Ez az egyszerre igaz és bűnös. Ilyen a hívő emberek élete a Földön. Egyszerre igazak a Krisztusért és a Krisztusban, ugyanakkor amíg a Földön élnek, addig mégis követnek el Istennek nem tetsző, sőt, Isten szemében gyűlöletes dolgokat is, azok bűnösek. Nagyon érdekes, hogy hogy beszél itt az ige a testről. A test kifejezést itt tulajdonképpen a hívő ember életének arra a részére utal, ami még mindig lázad Isten ellen. A testet itt nem fizikai értelemben képzeljük el, nem a kezünkről, vagy a lábunkról, vagy a fejünkről van szó, hanem a gondolatainkról, a vágyainkról, a kívánságainkról, érzéseinkről, sőt, leginkább a tetteinkről, azaz tulajdonképpen mindenről, ami a hitünk ellenére is lázad Isten ellen. Lélekben élünk, a lélek szerint élünk, amely az életet jelenti Krisztus igazságra által, ugyanakkor mégis a test szerint is élünk, az szerint a test szerint, amiben nincsen sem igazság, sem jóság, és ami a bűnbe visz. Ez a keresztény életnek az a gyűjtje, amiről az apostol így írt, nem azt teszem, amit akarok, a jó, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Azt akarom ezzel mondani, hogy a keresztény életben is jelen van a bűn. Éli az életet a lélek szerint, és ezért lelki, ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor nem túl lelki emberként viselkedik, sőt, kifejezetten testiként, mert a testnek enged, a bűnös vágyaknak enged, és lázad Isten ellen. Bár az igénk arra szólít föl, hogy lelki emberek legyünk, hogy a lélek szerint járjunk, olyan jó tudni azt, hogy nem attól lesz valaki lelki ember, hogy már nem követel több béket, és tökéletesen is szentül fog élni, hanem attól, hogy az Isten lelke munkálkodik az életében. Azonban ez a rajtunk kívül álló igazság nem mentesít minket az elkövetett bűneink vállalása alól, tehát nem veszi le rólunk a felelősséget, nem lehet a Szentlélek munkájával takargatni a vétünket, hogy hát a Szentlélek ezt még nem végezte az életemben, azért vétkeztem, de erről majd kicsit részletesebben beszélünk még. Az igény minden esetre az Isten lelkét egy szöges ellentétben állítja elénk a test, a testtel kapcsolatban. Isten lelke nem a halálba veszed, mint a test bűnei, hanem az életbe, az örök életbe. És testvérek, amikor a Szentlélek belép valakinek az életébe, akkor az illető mindenféle értelemben átlép a halál állapotából az élet állapotába. Bár a testünk még minden bizonnyal halálban vetve a földi, fizikai halálra, mivel jelenleg még nem hagytuk el a bűn és a nyomorúság felség területét. Ugyanakkor a Krisztus lelke által mégis élünk. És ez az új életünk, ez Krisztusból fakad, aki meghalt, de feltámadt, és a Szentlélek által adja nekünk is ezt az új életet. Azt olvassuk, hogy a lélek életet ad az igazság által, hogy életre kelti halandó testeteket. Testvérek, Isten lelke ezt az életet jelenti a keresztény ember életében. Nem a biológiai életet, nem is a nagybetűs életet, amiben a ballagókat olyan sokszor kiegeli, hanem az örök életet. A Szentlélek jelenléte és munkája nélkül az ember biológiailag él ugyan, de lelkileg mégis halott a bűnei miatt. És Isten lelke kétféleképpen részesít minket ebben az örök életben. A lélek először is a Krisztus igazsága által jelen életet. Úgy olvastuk, hogy a lélek életet ad az igazság által, a Károly fordítás egy picit jobb fordítást ad, azt írja, hogy a lélek élet az igazságért, vagy igazság által. Ez azt jelenti, hogy a hívő ember, a Szentlélek Isten megismerteti a megigazítatás objektív tényével, és meggyőzi ennek az igazságáról. Mi is ez a megigazítatás? Hát ha nagyon tömören akarnám összefoglalni, akkor az, hogy Isten a bűnös ember Jézus Krisztus áldozatáért cserébe igaznak tekinti. Isten az, aki megigazít minket. Ez azt jelenti, hogy nem mi válunk igazzá, szentté, bűntelenné, mint egy nem követően semmi bűn, hanem Isten néz ránk úgy, mintha nem lenne semmi vétünk. Miért? Nem azért, mert soha nem követtünk el semmit, hanem azért, mert az a Jézus Krisztus, aki tényleg bűntelen, ártatlan és szent volt, igaz volt, a maga ártatlansága és igaz volt a ellenére is magára vette a bűneinknek a büntetését, és Isten ránézve elengedi a mi büntetésünket. Az Atya Isten Krisztusnak ezért a helyettes áldozatáért igaznak tekinti mindazokat, akik ezt elfogadják az Úr Jézustól, azaz hisznek benne. Nem azért, mert tökéletesek volnánk, hanem azért, mert az Atya nem a mi bétkeinkre néz, hanem az Úr Jézus személyére. Ez a megigazítatás. És a Szentlélek a bibliai igény segítségével először is meggyőz minket a erről, hogy Isten nem haragszik ránk, mert a haragja már Jézus sújtotta. Így jelent életet, örök életet számunkra a lélek. Ezért mi magunk túl sokat nem tehetünk, legfeljebb, amikor elolvassuk, akkor elhihetjük, hogy ez igaz. Higgyük is el, hogy ez igaz, és lehet neki örülni, és lehet ezért hálát adni Istennek. Viszont a Szentlélek mást is elvégez bennünk, mégpedig azt, hogy Isten rajta keresztül életre kelti a mi halandó testünket is. Isten a Szent Lelkén keresztül, tehát nem csak a Krisztusnak már a korábban megszerzett igazságában részesít minket, hanem Krisztus feltámadásában is, amely teljesen új életet, mégpedig az engedelmes életre való feltámadás. Feltámadásról beszél az ige, de itt megint ne a fizikai halálból való feltámadásra gondoljuk, bár ezt is ígéri valóban a Szentírás a hívőknek, hanem arra a feltámadásra gondoljuk most, hogy a lélek, ami bűnös életünket egy olyan új természetűvé formálja át, egy olyan új természettel ajándékoz meg, ami immár képes és hajlandó is engedelmeskedni Istennek. Isten tehát nem csak azt végzi el bennünk a lelk által, hogy higgyünk az Úr Jézus Krisztusban, hanem azt is munkálja az életünkben, hogy engedelmeskedjünk neki. Ez testvérek a hívő emberek kiváltsága. Ez nem adatik meg minden embernek. Aki test szerint él, aki úgy él, le az életét, hogy megszületett, az nem tud olyan tenni, ami Istennek tetsző benne. Az, hogyha valaki Istennek tetsző munkát tudjon csinálni, legyen az bármilyen kicsi vagy nagy dolog, ezt az Isten szent lelke adja meg. Ő munkája ezt ki. És hogyan végzi el ezt bennünk a lélek? Hát ismét csak az ige által. Mégpedig úgy, hogy megtanítja alkalmazni az olvasott vagy hallott igét. Megtanít arra, hogy önként és örömmel rendeljük alá magunkat az Isten akaratának. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy olyan helyzetekben, amikben eddig csak ösztönösen cselekedtünk, és bűnösen, mondjuk egy családi veszekedésnél, vagy az életem nagy fordulópontjai előtt, amikor döntéseket kellett meghoznom, akkor egyszerűen eszembe jutatja azokat az igéket a Bibliából, amik alapján tudhatom, hogy mi az, amit az Úr elvár tőlem ebben a helyzetben, és a Szentlélek segít is ezeknek az igéknek engedelmeskedni. A Krisztusban hívő és neki engedelmes ember így vezeti a Szentlélek. Így lesz a hívő, de testi emberből egyre inkább lelki ember. Ez a mi feladatunk. Ez a mi felelősségünk a hívő életben. És ez bizony naponkénti kemény küzdelmet jelent. A szavainkkal, a tetteinkkel, a szokásainkkal, amikkel olyan sokszor úgy tudunk megbántani másokat, hogy nem is tudunk róla. Küzdelem ez egy életen át tartó harc a bűnös természetünk ellen. De mégis így, ebben a küzdelemben teljesedik ki az életünk, és válik egyre inkább lélek szerintivé. Így formálja a lélek Istennek tetszővé a mi bűnös életünket is. Ez a megszentelődés folyamat. Testvérem, ha hiszel Krisztusban, a lélek benned is munkálkodik. És ha ott van az életedben, akkor képtelenség, hogy ne az ő akaratához igazodj. Akkor képtelenség, hogy ugyanúgy élj tovább a bűneidben, mint eddig éltél. Változnod kell. Ha a Szentlélek bár meggyőzött Krisztus igazságáról, amit Isten elfogadott, akkor azt is munkálja bennünk, hogy legyünk egyre inkább engedelmesek Istennek. És ezt nem lehet csak úgy egyszerűen semmibe menni. Nem lehet ellökni Istennek, vagy Isten magunktól, és félre rakni, hogy na jó, én már megtértem, akkor most már bekerültem a mennybe, élem tovább az életemet ugyanúgy, ahogy eddig éltem. Egészen egyszerűen nem élhetünk így tovább, méghozzá azért nem, mert adósok vagyunk. Adósai vagyunk Istennek az életünkkel. Neki köszönhetjük, hogy egyáltalán tudunk valamit az örök élet lehetőségéről. Ezért nem a testnek vagyunk adósok, hanem nem a bűnös természetünknek kell engedelmeskedni, hanem a léleknek vagyunk az adósai. Mert ő tesz minket élővé. Ő mondja el nekünk, ő érteti meg velünk az igén keresztül a megigazítatás, az, hogy Krisztus tényleg értett halt meg. És ő formál Istennek egyre engedelmesebb gyermekeivé is. És Isten nagyon keményen bánik azokkal, akik test szerint élnek, azután is, hogy megismerték Istennek ezt az igazságát. Azt mondja az igék az ilyeneknek, hogy ha test szerint éltek, meg kell halnotok. A test szerint élő ember a halálba tart. Vagy ahogy a Korintusbeliekhez írt levélben olvassuk, nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is. Nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy ellenálltok a léleknek, vagy engedtek az Istennek. Az első esetben halálba tartotok, a második esetben az életbe tartotok. Meg kell tagadni magunkat. Ahogy Jézus is mondta, hogy ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát. Azaz, a lélek által, ahogy itt írja az igék is, meg kell ölni a test cselekedeteit. És ekkor fogunk élni. Testvérek, tagadjátok hát meg magatokat, és öldököljétek meg a lélek által a test cselekedeteiket. Azt jelenti, hogy engedelmeskedjetek az igének. Engedjetek az Isten lelkének. Engedjétek azt, hogy egyre inkább olyanná formáljon benneteket, amilyenek Isten látni szeret. És ha elcsüggednél, és azt mondanád, hogy a hogy a lélek már nem képes megújítani engem, akkor tudd meg, hogy Isten ugyanazzal a lélekkel munkálkodik ma is, a mi életünkben is, aki a megváltót a holtak közül életre hívta. És ennek a léleknek az ereje az elmúlt 2000 évben semmi sem változott. Ugyanolyan erős, mint volt. Ő az erő lelke. És ma is képes minket is, téged is megújítani. Már itt ebben az életben is. Hogy Isten akaratát megértsed és engedelmeskedj neki. A test cselekedeteinek a lélek által való megöldöklése, tehát az engedelmességet jelenti. Azt, hogy nem a magunk bűnös ösztöneinek engedelmeskedünk, hanem Isten szavának. És ahogy mondtam is már, ez nem mindig egyszerű, és a legtöbbször nagyon nehéz. De ne is várjuk, hogy könnyen fog menni. Ez bizony tényleg naponkénti harcot és küzdelmet jelent. A bűneink meggyűlölése és az azoktól való radikális elhatárolódás, az eredendő természetünktől való radikális elhatárolódás, ez szinte természet ellenes az ember számára. Azonban az Isten lelke pont ezt végzi el. Ez a harc egészen addig tart, amíg meg nem halunk. És mindig ott lesz bennünk a bűnre való hajlam is, ami állandóan visszahúz, de ott lesz bennünk a lélek is, aki meg Jézus szavait és tetteit juttatja majd az eszünkbe, az igét, hogy annak engedelmeskedjünk. És nekünk soha nem szabad megelégednünk azzal, amit eddig elértünk. Mert amíg ebben a testben vagyunk, addig mindig van megtagadni valók önmagunkból és Istenből elnyerni valók. Ahogy Luther is mondta, lefele kell növekednünk, mint a tehén parka. Ez azt jelenti, hogy a lélek munkája nyomán, ahogy egyre inkább felismerjük, hogy milyenek is vagyunk, milyen bűnösök vagyunk, egyre inkább meg kell alázkodnunk Isten előtt. Az Isten igéje mindig alázatra tanít, mert rádöbbent arra, hogy milyen mélyen is gyökerezik bennünk a bűn. És egyre jobban meglátjuk, hogy mennyire kegyelemre szoruló emberek vagyunk, még hívő emberekként is. Olyan jó azonban, hogy Isten nem visszaél ezzel a helyzetünkkel, hanem az ő evangéliumát, a kegyelmét és a szeretetét adja az Úr Jézusban, ami mindig új lendületet ad a bűn elleni küzdelemben. És újra és újra fölemel, amikor elbuktunk. Ha kell, akkor sokszor egymás után is. Mert amikor elbukunk, akkor Isten lelke mindig a Krisztusban megnyilvánuló isteni kegyelemre és szeretetre irányítja a tekintetünket. Ha nem tudtok engedelmesek lenni az életetekben, nézzetek Krisztusra. Nézzétek meg újra, hogy mit tett értetek. Lássátok meg, és talpra fog állítani. Mert az Isten kegyelme mindig hálával ösztönöz. És tulajdonképpen ez a hála az, ami az életünk mozgatórugójává válik. A bűn elleni küzdelem mozgatórugójává is. A lélek mindig az ige, pontosabban az evangélium által bátorít, emel fel, ad új erőt a régi és az új küzdelmeink eredményes megvívásához. Ha rábízunk magunkat és úgy küzdünk, így küzdünk, akkor az ige ígérete nekünk is szól, élni fogtok. Az életünk ugyanis így válik egyre inkább teljessé, olyanná, ami Isten dicsőíti már ebben a földi testben is, és majd az új teremtésben is. Buzdítson és bátorítson hát minket is az ige. Öljétek meg a lélek által a test cselekedeteit, és élni fogtok. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Felséges Isten, hálát adunk neked az Úr Jézus Krisztus megváltásáért. Hálát adunk neked azért a szeretetért és kegyelemért, amit benne kijelentettél nekünk, amit adsz nekünk, amit felajánlasz, és amit hittel elfogadhatunk. Olyan nagy csoda ez, mert ez az, ami a mi életünknek az alapja, ez az, ami új erőt ad, ez az, ami hálára sarkal, ez az, ami az életünknek a mozgató rugója. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor megfeledkezünk. Hát a szeretetedről és kegyelmedről is magunkkal vagyunk elfoglalva. Ahelyett, hogy rád néznénk, a önmagunkra nézünk, vagy a bajokra nézünk, a minket körülvevő hullámokra, és elkezdünk süllyedni. Kérjük téged, bocsáss ezt meg nekünk, és munkálkodj a te szent lelked által továbbra is az életünkben. Add, hogy megerősödjünk a megigazulás tényében, amiért ismét csak hálásak vagyunk, és kérünk téged, hogy te munkáld bennünk azt is, hogy egyre inkább neked engedelmes emberekké váljunk. Kérünk téged az ünnep további részéért és a hétköznapokért, amik következnek. Ne adj minket a te igéd nélkül, a te lelked nélkül, munkálkodj továbbra is bennünk, hogy az egyszerű teendőink között is tudjunk neked engedelmes, hűséges gyermekeidet, a te nagy neved dicsőségére. Amen. Mi atyánk, mi vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ha a lélek által élünk, éljünk is a lélek.